So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig Méhes Károly szakújságírót köszönthetem, akivel az osztrák nagydíjról fogunk majd beszélgetni. Szervusz, Karesz!
Ja, üdvözlet mindenkinek!
Hát kérlek szépen, túl vagyunk az osztrák nagydíjon. Részedről nézve ez egy boldog vasárnap volt, hiszen mint mindig el szoktam ilyenkor mondani, hogy te egy megrögzött évtizedes Ferrari szurkoló vagy is egyben, tehát egy ilyen skizofrén állapotot festettem most így hirtelen föl, egyébként nem vagy skizofrén, legalábbis én nem tudok róla. Kérdezd meg azért a többieket.
Ez nem jelent semmit, hiszen a hülyék se tudják magukról, hogy hülyék, csak a környezetük észleli.
Igen, de azért kérdezd már meg a többieket is, hogy mit mondanak erről, mármint úgy értem, hogy ha mi már skizofréniáról beszélünk, szóval a lényeg, hogy ugye nyilván te ugye azon ritka Forma 1-es rajongóknak a körébe tartozol, akik egyrészt nyilván meg vannak adva egy bizonyos tehetséggel, hogy tudnak könyvet írni, rengeteg könyvet írt el a Ferrariról, viszont meg vagy áldva egy olyan emberi tulajdonsággal, ami nagyon ritka és kihaló félben van, és ez pedig azt jelenti, hogy az objektivitás, tehát neked azért ettől függetlenül, mint Ferrari rajongó, azt mondom, hogy gratuláció, ne? És gratulálok, mert tulajdonképpen ez már nagyon érett ez a győzelem, és ez egy megváltó győzelem is volt egybe, tehát azért 5 versenyen áttartó, mindig majdnem odaérő Charles Leclerc, aki sosem ér oda, de most odaér, de hát most sem volt úgymond tükörsima az útja, mert azért rendesen meg kellett szenvednie ezért a győzelemért, de azért rendesen.
Hát ez így van, de igazából ez is része az egésznek, és ugye volt már ilyen, mint mindenre példa a Forma 1 történetében, ugye úgy kotogtak be akár győztesek is a célvonalon át, mert emlékezzünk, csak nem rég volt a Hamilton defektes győzelme, vagy volt egy nagyon híres győzelem, az egyetlen hazai futam, amit Niki Lauda szintén Ausztriában meg tudott nyerni 84-ben, ahol gyakorlatilag ő nem tudott már szinte hármasnál följebb váltani, de a mögötte haladó Nelson Piquet azt gondolta magába, hogy ez a nagyon ravasz Niki Lauda most kíméli az autóját, ő nem fog utána rohulni, mert aztán a végén az ő kocsija is elromlik, és bekísérte úgy a célba a Laudát, hogy az gyakorlatilag bármikor leelőzhető lett volna, csak hát akkor még nem volt rádiókommunikáció, saját megérzésükre kellett hagyatkozni. Visszatérve Leclerc-re, hát nyilván ez az utolsó 15 kör, amikor így elkezdett neki rendetlenkedni a gázpedálját, ez egy külön ideg munka lehetett, illetve attól fogva folyamatosan, hogy a Sainz kigyulladt, ilyenkor azért mindig arra is kell gondolni, hogy egy ugyanolyan szerkezet működik az ő autójában, és az vajon mikor mondja fel a szolgálatot.
Látod, erről a laudás dologról előbb én nem is hallottam. Legalábbis én, hallottam, nem emlékeztem rá, mert nekem meg éppen amikor elkezdett sorolni, akkor nem, meg pedig Ayrton Sennának az 1991-es versenye volt az, amikor neki meg 5. sebesség
fokozatban
ragadt be a váltó, és akkor szerencsétlen, ráadásul állandóan kirúgta a váltó a sebességet, úgyhogy neki úgy kellett a helyén tartania, és hát olyan görcsbe rándult szerencsétlennek a keze, hogy úgy kellett kvázi, mint egy kihámozni az autóból, mint egy konzervdobozból. Teljesen így van. Igen, mert valóban a győzelmeket azért nem adják azért könnyen, és ez most sem volt másképp. Azért keserédes ez a dolog, akárhogy is nézzük. Most ugye a kedves hallgatóknak is elárulom itt a beszélgetésünk elején, ami még ugye nem volt rögzítve, akkor ugye mert elkezdtem mondani, hogy miért, megkérdeztem a Karcsit, hogy figyelj, Karesz, miért mondták azt a Carlos Sainznak, hogy az E-tervre mennek rá, mert ugye E, mint explosion, ez sajnos ez be is jött. Gonosz, gonosz. Aláírom, hogy gonosz, de legalább ennek van humorérzéke, tehát te tudod értékelni, meg hát ismerjük egymást annyi idő után, hogy nem küldesz el anyámba. Úgyhogy visszatérve erre az egészre, nyilván rengeteg variánsra fel voltak készülve, de hogy maradjunk ennél az adott hétvégénél, azért szombaton még nem úgy nézett ki, hogy ez egy ilyen sétagalop lesz, mert azért akárhogy is nézzük, mindig taktikailag előnyben volt a Ferrari, és mind a kettő Ferrari ráadásul, de azért a szombati napon azért ezt nem gondoltam volna, hogy ez ennyire sétagalop lesz, holott már szombaton jelezte a kicsi Sár, hogy azért ez vasárnap, ez szerintem nekünk áll a zászló.
Hát igen, tehát voltak éppen az, hogy mondjuk ugye olyan nagyon nagy következtetéseket nem szabad sokszor levonni a pole positionből, hogy ráadásul amikor ennyire szoros a mezőny, már pedig úgy mint első két sorban az elég szoros szokott lenni, hiszen sokszor csak ezer másodpercek döntenek, tehát hogy éppen kinek hogy jön ki a lépés és melyik kanyarba picsaklik meg egy kicsit, vagy a top speedje hogyan van. Ez ilyen pingponglabda szerűen, ugye látjuk, hogy egyik futamon a Leclerc a leggyorsabb, a másikban a Verstappen, most jó volt egy Sainz is közben, de többnyire köztük dől el a pole position sorsa, és mint ahogy a futamok végeredményéből azért ismerjük az idei szezon fényébe, hát egyáltalán nem garancia az, hogyha valaki a poleból indul, akkor az a biztos győzelmet jelenti a számára. Valahogy ezt úgy érzik azért a pilóták, hogy most mi van benne az autóban. Nyilván a Leclerc pontosan tudja, hogy milyen fejlesztések, milyen irányba zajlanak Maranellóban az autóval, és hát okkal volt ezek szerint optimista, hiszen elképesztő gyorsulást mutattak most a Ferrari ezen a versenyen, hogy a Red Bull ugye néhány futammal korábban szintén úgy tűnt, hogy gyakorlatilag az egyenesben meg pláne verhetetlen, ez most megint megfordult, hála Istennek, a bajnokság szempontjából mondom most, nem csak mint Ferrari is esetleg, hogy tényleg itt azért hatalmas munka folyik a háttérben, hiszen ugye több száz mérnökről beszélünk, akik otthon a gyárakban ülnek a komputer előtt, és próbálnak még valamit kifacsarni a motorokból, aminek persze aztán nem csak a győzelem az eredménye, hanem a már említett E-betűs akció a másik Ferrari-val, mert egész biztos, hogy részben ennek volt köszönhető, hogy ezek annyira ki vannak most hegyezve a bajnokságnak ebben a középső szakaszában, amikor hát nekik ugye be kell hozni egy jócskán, vagy csúnyán kialakult hátrányt a Red Bull-al szembe, amire ugye évelején nem gondolhattak volna, és pakolni kell bele a lóerőket, meg minden egyéb rafinériát, hogy menjen az autó.
És ezt ugye írtam is neked még a verseny után, hogy azért, hogyha ez így megy tovább, egy idő után el fog fogyni úgymond a büntetlenségi lehetősége a Ferrari-nak, tehát itt azért vészesen fogynak azok a komponensek, amiket büntetlenül még be lehet szerelni és cserélni lehet az autókban. Leclerc is most már lassan bajban lesz, Carlos Sainz is lassan bajban lesz, hát főleg így, hogy éget, mint a fáki, aztán meg végképp. Hogy engem valahol hát ez a...
Leclerc már indult mezőny végéről a Leclerc, ugye.
Na jó, de hát ugye most jönnek azok, hogy akkor most azért megy ötöt hátra, mert kicserélték benne az MGU-H-t, az MGU-K-t, a belső égésű
hát
motort.
Igen, ezek az évad második felében bizony
És engem valahogy azért a 2005-ös McLarenre emlékeztet most ez az idei Ferrari. Gyorsnak gyors, csak megbízhatatlan, és ezért a kevésbé gyors Renault nyerte ugye akkor Alonsoval, ugye az első világbajnoki címét Alonso így nyerte meg, hogy a teknős béka ugye megverte a nyuszit konkrétan.
Noha azért az a Renault nem volt lassú.
Hát jó, nem volt lassú, de...
Hatalmas győzelmeket aratott az Alonso.
Ott azért szerintem a szezon harmadától azért a McLaren azért rendesen technikailag és sebességben is rendesen a fejük fölé nőtt, de hát megbízhatatlan volt, mert az a Mercedes motor állandóan megkotlott. És akkor ugye hiába pole pozíció, vissza a tizet, akkor 11. helyről, akkor mire odaért, Alonso megnyerte a versenyt. Ha egyáltalán odaért a Kimi, mert sokszor oda sem ért, hanem még menet közben még egyszer lerohadt alatta,
hát
mert a McLaren.
Monakóban egy csomó olyan kiesése, ami gyakorlatilag a győzelmébe került.
Hát pontosan erről beszélek, és most azért komolyan bajba került a Ferrari, és ráadásul nagyon-nagyon hamar. És annak ellenére, hogy nemrég még 49 pontos hátránya volt ugye a Leclercnek, aztán most 33, ha jól számolok. Jól számolok? 38-ra leapadt, tehát azért most azért valamennyi tudod azért annak ellenére csökkenteni, hogy ugye, hogy két versennyel ezelőtt azért Silverstone-ban azért nem igazán állt jól neki a zászló, de legalábbis taktikailag, és most azért valamennyit úgy csipegetett le a hátrányából, de hát hogyha a Red Bull továbbra is ilyen megbízható, és neki most már nem is biztos, hogy neki elég az, hogy mindig a leggyorsabb legyen a pályán, neki elég lesz csak mindig a második helyeken befutni, mert valamiből mindig ki fog futni a Ferrari az alkatrészekből, és akkor neki ott úgy gyönyörűen kvázi mindig az ölébe hullik valami, és neki ez tehát innentől viszont a Red Bull piszok kényelmes pozícióban van.
Hát ez nem biztos, hogy így van, szerintem, hogy piszok kényelmes, mert ők is folyamatosan dolgoznak, és azért ők sem mehetnek biztosra annyiból, hogy hát ugye a Perez autója is elromlott Kanadában, a Verstappennek is azért egy csomó versenyen rendetlenkedett a kocsia, most azt, hogy nem esett ki, most nem a, ugye az Angliában az egy külső tényező volt, hogy összeszedte a Gaslynak, vagy kinek a egyik darabkáját, és az rombolta le ott a alvázát, de azért voltak már olyan futamai, ahol szintén kritikus volt, hogy egyáltalán jobban tudja hozni a kocsit. Hát ezen a szinten, ugye pláne a VBT mérkőzőre nagyon-nagyon pengejelen táncol mindenki. Mind a két csapatnak az a feladata, hogy miközben fejlesztenek, próbálják megőrizni a megbízhatóságot is valamilyen szinten, és hát akkor még ugye nem beszéltünk arról, hogy mennyi ilyen kalamajkába bele lehet keveredni a mostani utolsó két futamon, az Imocskán volt olyan incidens, ami gyakorlatilag egy pillanat alatt ugye lerombolja valakinek a versenyét, ugye szegény Perez múltkor kiesett, mármint Kanadában, most ugye összeakadt a Russell-lal, és ugye azonnal gyakorlatilag véget ért a futama. Ezek olyan beláthatatlan és előre nem kalkulálható dolgok, amik ugyanakkor alapvetően befolyásolhatják aztán a bajnokság sorsát.
Ki is adta a Red Bull, azt hiszem, közleménybe, hogy Mercedes-t a négyes kanyarba külső ívről nem szabad megelőzni.
Ugye
ennek most már kvázi hagyománya van, hogy a négyes kanyarba, főleg ott a verseny elején, bár ugye azt hiszem, akkor ugye az Albont ugye még a verseny végén, de egy újraindítás után lökte ki akkor a Hamilton. Igaz, mondjuk akkor a Hamilton nem kapott érte, azt hiszem, semmit, hogyha az emlékeim nem csalnak.
Nem nagyon.
De térjünk vissza a Ferrari-ra még egy kicsikét, és arra a Ferrari-ra, aki viszont a 2000-es években viszont a megbízhatóság jelképe volt. Tehát, hogyha mondhatnám azt is, hogy megbízhatóság Ferrari a neved, mert ugye ott a Ross Brown zsantott éra alatt azért kifejlesztettek egy olyan minőség ellenőrzési láncot, amit a többiek majd csak évekkel később kezdtek el követni, és annak volt köszönhető, hogy nem elég, hogy gyors is volt az autójuk, és versenyképes volt, hanem átkozottul megbízható volt, és ugye akkor produkált egy hatalmas nagy szériát a Schumi, illetőleg maga a Ferrari, ezt mesélj csak el, hogy ez mi is volt konkrétan, mert erre nem emlékszem pontosan, a 90-es években.
Hogy ott tényleg annyira jók voltak minden tekintetben, ugye, mert semmit nem ér, mint ahogy most ezt kicsit megrágtuk ezt a csontot, a gyorsaság, hogyha nem éred el a célvonalat. A 2000-es, tehát a 2000-edik év a francia nagydíja után 2006 Japánban romlott el újra a motor. Tehát 5,5 szezon, konkrétan megnéztem, utána számoltam, 93 versenyt telt el úgy, hogy motorhiba miatt nem estek ki Ferrari-k. Nyilván voltak egyéb kalamajkák, kisebb-nagyobb karambolok, de motorhiba miatt 2000 francia, 2006 japán között teljesen tökéletesen működött, ami tényleg egy fantasztikus teljesítmény, és hát ez akkor lett egy nagy szenzáció, vagy akkor volt, mert mostanában azért, hogyha figyeljük a bajnokságokat évek óta, tehát alig-alig van motorhiba. Tehát egy évben egy csapat, ha talán egy motorhibát produkál, ugye voltak ilyen emlékezetesek, mint a Hamiltonnak a malajziai motorfelrobbanása, Bottasnak is volt, még talán a Nico Rosbergnek is, de ez tényleg az a ritkaság számba menő dolog, ha ilyen történik. Hát most ugye idén a Ferrari sajnos ebből azért jócskán mutatott be, mert tényleg ugye Barcelona, meg nem is tudom, Baku volt a másik talán, ahol a Leclerc gyakorlatilag egy-egy győzelmet eldobott, és hát most ez az elég látványos égés minden tekintetben. Ezeket meg kell gyorsan találni a módját, vagy kitalálni, hogy ez hogy szüntethető meg. Ugye az év elején a Red Bull is egy kicsit még törékenyebb volt, mint szerették volna.
Meg tudták oldani a problémákat.
És ezt mondom, hogy hát ez a biztató jel, hogy most már azért ugye olyan hihetetlen komputerizáltság van, hogy annyira pontosan meg tudják állapítani egy-egy autónak meg a telemetriából a problémás területet, hogy éppen mi romlik el, hogy az voltak éppen még egyszer nem is ismétlődhet, mert egyszerűen kiküszöbölik, kicserélik, megjavítják, áttervezik. Az persze nem garancia arra, hogy egy másik kisebb alkatrész újból ne romlana el egy következő versenyen. Ez azért benne van a papírban, hiszen, mint ugye mondtuk, itt most hihetetlenül föl van spiccelve minden, és próbálják kiaknázni az autókban rejlő lehetőséget, tehát ami nem csoda, mert most végre valahára, ugye hosszú évek után a Ferrari ott van a WBT mérfolyó harcba, és hát ezt nyilván szeretnék megragadni, mert ki tudja, hogy aztán mi lesz jövőre.
És ráadásul úgy végre valahára, hogy tulajdonképpen május eleje óta a Leclerc folyamatosan szopóágon van. Tehát ugye Monakóba, vagyis Miami-ba állt ugye utoljára talán dobogon, ugye Barcelonába elfüstölt, Monakóba megint megszívta a taktikát, Azerbajdzsánba megint kiesett, Kanadában már, nem is tudom összerakni, hogy mi történt, akkor ugye Silverstone-ban megint megszívta a taktikát, és most Ausztriába kijött. És én azt hiszem, hogy talán lelki szempontból mind a csapat, mind a versenyző részéről is azért ez egy megnyugtató és egy megváltó egy győzelem volt, mert hogyha ez továbbra is ez így ment volna, akkor viszont én úgy gondolom, hogy hiába próbálják azért eltitkolni, ezt ugye az előző adásban is azért úgy feszegettük, de azért a házon belül szerintem azért olyan nagyon nagy feszültségek vannak, amiket szerintem egy idő után nagyon-nagyon nehéz lenne kifele visszatartani.
Hát biztos így van, mert főleg amikor valaki érzi, hogy ott van a kezében a győzelem, és úgy hullantja el egymás után a lehetőségeket, meg a 25 pontokat, hát az rettenetesen frusztráló, mert nyilván frusztráló egy Williamsnél is, vagy egy Aston Martinnál is, hogy kiesnek, de hát ott maximum arról van szó, hogy egyszerűen csak nem ér célba, vagy esetleg elveszít, hogyha olyan helyen tanyázott éppen a Fettel, vagy a Stroll, egy-két pontról beszélünk, és hát messze nincsenek dobogó, vagy pláne győzelem közelbe. Itt meg egészen Bahrain-tól kezdve teljesen világos, hogy a WBC-nél megy a Ferrari. Hát egy ilyen szituációban aztán végképp nem lehet megengedni ezeket a gigszereket, és miután a Leclerc gyakorlatilag Imolát leszámítva a vezetői hibát talán egyet sem vétett, hát mégiscsak a csapaton van a nagyobb nyomás, hogy olyan autót, illetve olyan taktikát biztosítson a számára, amivel ennél egy kicsit sűrűbben lehet győzni, hiszen győzelmek tekintetében hiába, hogy nincs is olyan borzasztóan lemaradva, de Verstappennek pontosan dupla annyi sikere van idén, mint Leclercnek, ehhez képest tényleg nem is olyan borzasztó nagy a hátrányuk.
És hogy az előbb is mondtam, azért igazából tehát a Verstappen egy nagyon kényelmes pozícióban van, mert neki lehet, hogy nem biztos, hogy mindig rengeteget kell kockáztatnia, elég, ha megvárja azt, hogyha kifogy a listából, a szabadon felhasználható komponensek listájából a Ferrari, és akkor onnantól ő végig folyamatosan előnyben van. Tehát ez most neki egy nagyon-nagyon kényelmes helyzet, megnyugtató is egybe véleményem szerint, miközben ugye a Ferrari-nál meg ugye teljesen más, tehát a Ferrari-nál meg mindig ott van kvázi a nyakukon a kötél, és hát nem lehet kényelmes így végigvinni úgy egy több mint egy fél szezont, hogy már tulajdonképpen nem nagyon tudsz azért fickántozni, de több hiba nincsen. És azért ez nem egy megnyugtató egy helyzet. Viszont Szerintem eleget beszéltünk az első kettőről, beszéljünk a harmadikról, aki most ugye Lewis Hamilton lett, hiszen ő megint abból profitált, mint ahogy George Russell is profitált előtte, meg Lando Norris is az év korábbi szakaszában. Hogyha az élmezőnyből hullanak, mint a legyek, akkor nyilván akkor a lepattanó dobogó az ugye az övé lehet. Itt jelen esetben ugye most ugye Carlos Sainz sajnos az ugye elfüstölt, és egyébként hozzáteszem, hogy a Carlos Sainz féle elfüstölés abból a szempontból jól jött kvázi a Ferrari-nak. Bocsánat, hogy ezt így mondom, de majd meg fogod érteni, hogy miért mondom, hogy jól jött. Mert hogyha a Sainz bejön a második helyen, akkor azt mondom, hogy 15 pont volt kettőjük között a különbség a Leclerc-kel. Tehát itt megúszták azt, hogy nem elég, hogy nyakukon a kötél, és megbízhatósági problémák miatt állandóan hiba nélküli versenyeket kéne lehozniuk. Minden tekintetben plusz ráadásul a Red Bull előtt, hanem hogyha ráadásul még a két versenyző egymás nyakán van, lásd 2008 például, amikor ugye Massa és a Räikkönen is bajnoki babírokra tör aspiránsok voltak még jóval a szezon fele után, tehát nem hiányzik nekik még az, hogy nem elég, hogy még nem szabad hibáznunk, de még a házon belül is, ugye kvázi egyenlő. Tehát nem határozhatják meg, hogy oké, rendben van, erre az egy pilótára koncentrálunk, és mindenki az egész csapat alá dolgozik, még a második számú pilóta is. Tehát nem tudják ezt a sorrendet meghatározni, ebből a szempontból most egy picikét szétnyílt az olló Leclerc és Sainz. Igen, parancsolj?
Ez is lehet egy szempont, de azért ez egy nagy veszteség nekik egyrészt a pontokban. Másrészt, hát a Verstappen ugye harmadik helyre szorult volna, hogyha a Sainz bejön másodikként, és ez azért nagyon nem mindegy most a számukra, hogy tényleg minden egyes pontnak az év végén jelentősége lesz. Azt, hogy ők aztán mondjuk ezt a házon belül hogy fogják lezongorázni, amikor oda kerül a sor, hogy valóban mondjuk Leclerc kinevezik number one-nak, ami azért van rá esély, az egy más kérdés, azt is ügyesen meg kell majd oldani annak idején, hogyha jön az ideje, de hát itt ez egy nagyon sok dolog, sok pontot veszítettek, szóval így duplán is, tehát nem csak a Sainznak a 18 pontja ugrott, hanem Verstappen ugye kapott gyakorlatilag ajándékban még néhány pontot azáltal, hogy nem harmadik lett csupán, hanem második.
Hát amit a réven, azt a vámon. De viszont visszatérve a gondolatfejtésemre, tehát hogyha az első kettő ugye hibázik, ugye Sainz elfüstölt, Carlos Perez, Checo Pereznek pedig, bocsánat, nem tudom, hogy ezt észrevetted, de egyébként, hogy a díjkiosztónál hogy írták ki mindhárom pilótának. Mind a három pilótának sikerült csodálatosan elszúrni a nevét, tehát Max Verstappen Ferrari-nál versenyző pilóta állt az első helyen, tehát azért ezek ilyen csodálatosak voltak. Nyilván egy picikét meg volt kavarodva a versenyrendező.
FIA-nál.
De beütött.
Osztrák pálest.
Hú, pedig azok borzalmasak. Volt egyszer szerencsém osztrák cseresznye pálinkát inni. Hát, hú, hallod, mint az aceton. Na, lényeg a lényeg, hogy ugye Checo Pereznek is voltak problémái, ez nem volt egy zökkenőmentes hétvége neki, így viszont a lepattanóból most Lewis Hamilton tudott profitálni, nem George Russell, úgyhogy azért őt is azért dicsérjük meg, hogy azért följött a harmadik helyre, és a rossz nyelvek azt csicsergik egyébként, hogy egészen az előző versenyig, tehát a brit nagydíjig mindig Lewis Hamilton volt az, aki szeretett kísérletezni a beállításokkal, aki szívesebben kipróbált alternatív megoldásokat, sem azt, amit a Mercedes úgy önmaga meghatározott, úgyhogy a konzervatív vonalon ment a Russell, ő ebből ugye sikeresebb is volt. Az alternatív útvonalon ment a Hamilton, ő nem volt annyira sikeres, és most állítólag a rossz nyelvek azt csicsergik, hogy házon belül elhangzott egy olyan kérés a Hamilton oldaláról, hogy most már jó lenne, hogyha a Russell is egy picikét többet kísérletezne, és nem pedig ő lenne mindig állandóan a kísérleti nyúl szerepében. Rossz nyelvek ezt mondják, hát aztán a fene se tudja, mert azért a Mercedes azért szépen azért úgy csendben tudja tartani azért ott a házon belül a dolgokat, de azért őt is azért dicsérjük meg, mert azért gyönyörűen azért fölért a harmadik helyre, és azért a Mercedesről meg kell említeni azt, hogy azért Silverstone óta most már ez a második verseny, ahol minthogy egy picikét a gyorsasága az úgy megkezdne visszajönni a Mercedesnek, tehát most már nem annyira látványos a lemaradása, van lemaradásuk, nem azt mondom, még mindig a két élmenőhöz képest, de most már nem annyira reménytelen a helyzetük. Te hogy látod?
Hát én, javultak, ez kétségtelen, de hát az is igaz, hogy ugye, hogyha mind a két éllovas csapat célba ér, akkor gyakorlatilag továbbra is az 5.-6. helyen futkároztatnának, és hát az, hogy most éppen ki milyen beállítással indul, az egy, igen, az is egy jó kérdés. De hát ugye Russellnak itt volt egy büntetése is, tehát az is hátravetette valamelyest eleve a karamból rögtön az első körben Perezzel, utána az 5 másodperc, amit kapott, tehát a Hamiltonnak a 3. helyét anélkül, hogy elvitatnám tőle, hogy ügyesen abszolválja ezeket a hétvégéket, és tényleg kihozza a maximumot a helyzetből, meg az autóból, de ebből a szempontból egy kicsit azért idézőjeles ez a siker. Biztos, hogy ezerrel dolgoznak a gyárakban, amit ő nem is restel 100 000-szer megköszönni egy hétvégén mindenkinek. Ez is rendben van, bár már kicsit tényleg talán túl van lihegve ez a dolog, hiszen hát ez a dolguk, hogy dolgozzanak, és ezért kapják a nem teljes fizetésüket a mérnökök is. De hát ő hálás persze, jó. De azért az ugye akár a sprint versenyt nézzük, akár a nagy versenyt, a gyorsaságot tekintve, hát neki hátokkal kellett keményen megküzdenie ahhoz, hogy előbbre jusson.
Vértizadni
konkrétan. Azért ez még mindig nem az, amire ő szerintem vágyik, mert jobban szeretne mondjuk akár csak a Perezzel csatázni, de hát ugye mondjuk Silverstone-ban a Perez is úgy jött előre, mint az atom. Tehát amikor összerakták az autóját, mert ott is ugye galiba volt, hát nem sok esélye volt a Hamiltonnak egy Red Bull-al szemben, meg nyilván a Ferrari-re ez ugyanez igaz. És hát ő mondta is, hogy nagyon gyorsak, ugye a Ferrari motor van a házban is, és ezek a konstrukciók most ugye Alfa nem muzikál már valami jól, mert jó kezdődött az év az ő számukra is, de a ház például teljesen magára talált, tehát ott is volt egy hullámvölgy, az első pár futam az a szenzációs volt, és aztán megint eltűntek a mezőny végén, és ugye azt gondolhatta volna az ember, hogy hát megtalálták a valós helyüket, és sereghajtóként végzik a szezon további részében, és ehhez képest megint teljesen följöttek, tehát, hogy
iszonyatosat érteznek.
Hogy a Mercedes mellett, vagy egy kicsit mögöttük, de úgy ugye Red Bull, Ferrari, mondjuk vegyük őket szinte azonos szinten, utána jön a Merci talán, és most az utóbbi két versenyt tekintve gyakorlatilag a következő istálló a ház, és még csak nem is az Alpine, azt mondom, hogy nagyon jó megy a ház, a kalapot előttük.
Hát, hogyha már az Alpint említetted, akkor igazából azt tudnám élcesen mondani, hogy 2022-ben nem jó spanyolnak lenni a Forma 1-be, mert Carlos Sainz is rettenetesen sokat esik el, és hát ez a Fernando Alonso, amit ezen a verseny hétvégén meg lehetett szívni, ő mindent megszívott, de kétszer. Tehát, és ennek ellenére, hogy ugye a sor végéről rajtolva jó taktikával jött, és ment, és előre, és beosztotta a gumiait, jól jött ki neki a kerékcsere, ki tudta használni, aztán még egyszer behívták kerékcserére, mert az meg az a szett, amire lecserélték tehát a második szett kerek az úgy vibrált, mint az állat, utána még egyszer bejött, és kiesett a pontszerzők közül, bejött viszont mégiscsak valahogy bevonszolta ezt a nyüves Alpint a 10. helyre. Én azt kell, hogy mondjam, hogy megint bravo Fernando Alonso. Tehát le a kalappal előtted. Amit ez a csávó megy az idén, egyszerűen. És igazat kell, hogy adjak neki, 2012-es formába vezet, hiszen 2012-ben sem volt a legacélosabb a Ferrari, de mégis ott tudott lenni végig, mint bajnok aspiráns, kérem szépen. Bravo, Fernando Alonso!
Hát így van. Tehát lelkesedésben nincs nála hiány, nagyon oda teszi magát. Hát ez a kocsi egyelőre még mindig nem az, amivel olyan nagyot lehet hasítani, mert jó, így most bejött ugye az okon is 5. Oké, de aztán a következő versenyen majd 8. lesz, aztán kiesik, tehát hogy mint hogyha nem lenne előre mozdulás, mert egy-egy ilyen jobb eredményt, ami az ő szempontjukból jobbnak mondható, hát tudnak szállítani a pilóták, hát illetve az autóban ennyi van, de ez is egy nagyon hullámzó teljesítmény, az ilyen bosszantó dolgok persze, hogy egy autó első indul a rajtrácson, az meg hát már-már érthetetlen, hiszen ezeket hetekig készítik elő, és a legjobb szakemberek dolgoznak, és hogy egy centiméter se tudja menni, azért az elég nagy magban van.
viszont azért Mick Schumacher előtt is azért meg kell emelnünk a kalapunkat. Végre előző versenyen ugye múlt héten megtörtént az első pontszerzés, és azóta, mint hogy megtátosott volna a kicsi Mick, mert viszont ezen a versenyen 6. helyen hozta be azt a rettentesen hullámzó házt, amit az előbb is említettél, le a kalappal előtte, bravo Mick Schumacher, és most azért meggyőzően volt jobb, mint Kevin Magnussen, annak ellenére, hogy nem tudtak összedolgozni, ami egy kicsikét számomra furcsa volt a versenyen.
Hát ugye a Magnussen se egy egyszerű eset, nyilván, ha pláne így, hogy érzi, hogy most a csapattársa kezd megtátosodni, mert ugye úgy addig nagyon könnyű egy pilóta sorsa, amíg abszolút a jobb és minden körülmények között veri a csapattársat. Aztán amikor az elkezdi húzogatni a bajszát, akkor már lehet, hogy nem annyira jó barátja neki hirtelenjében, és ez nyilvánvaló volt ugye ott a sprint futamon, amikor elhúzott és megakadályozta gyakorlatilag azt, hogy ugye egy másodpercen belül tudjon maradni, amivel a DRS tudta volna nyitni, és ezért előzte meg aztán a Hamilton. De én most arra emlékszem vissza, hogy a Mitsuminak a pályafutása is olyan volt, hogy ugye mindig így ingatták a fejüket az emberek, hogy hát igen, halovány, meg az apja nevéből él csak, stb. Az F2-ben is úgy történt, hogy ott a bukdácsolt, meg nem igazán nyújtott meggyőző teljesítményt, aztán megnyerte az első futamát, azt hiszem pont a Hungaroringen egyébként.
Így van.
És onnantól kezdve a csávó verhetetlen volt, és simán behúzta a bajnokságot. Tehát lehet, hogy neki egy ilyen hosszabb előkészítő, vagy előjáték szükséges ahhoz, hogy beinduljon, de utána viszont, mert most azt látjuk, hogy hát jó, a tavalyi hátról nem is érdemes talán nagyon beszélni, mert azzal semmilyen teljesítmény.
Az egy jó tanuló autó volt neki.
Igen, abban megtanult trükkfettelni, de most viszont ugye meg volt ez az egy első pontszerzés Silverstone-ban, meg tényleg nagy nevekkel tudott már végre harcolni, mint Verstappen, meg Hamilton, és ez mintha valami ilyen varázsdobozt nyitott ki volna benne, mert egyszerűen egy egészen más figurát láttunk most a pályán más Spielbergben, aki, ahogy mondod, ilyen meggyőzően, saját stílusban, agresszíven nyomta, és meg is lett az eredménye, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy vajon ez a fordulat tényleg viszi-e tovább, és hogy egyre inkább acélosabb futamokat fogunk-e látni. Amennyiben a Haas is tudja tartani ezt a formáját, nagyon jó lenne, akkor bizony elképzelhető, hogy a Mick Schumacher a sok legyintés, meg egy kicsit lesajnálás ellenére a 22. szezon egyik nagy meglepető is lesz.
Hát bízunk benne, mert hát azért mondjuk a Forma 1 azért egy más kávéház, mint a Forma 2, de úgy, hogy Schumacher a neved azért az egy duplán nehezítő, duplán, triplán nehezítő egy tényező, mert hát egy Rávnak sem sikerült azért ezt azért olyan sikeresen megugrania, mint a bátyjának, de továbbra is akkor bízunk benne, hogy Mick Schumacher ilyen hatalmas jó eredményekkel fog tudni előrukkolni, hajrá, annak ellenére, hogy az idei szezonban a legtöbbet liftező csapat az a Haas, tehát hol a középmezőny teteje, hol a középmezőny vége, hol a mezőny legvége, de akkor majd valahogy már csak bízunk benne, hogy észhez térnek, és ott maradnak, hol vannak. Viszont még egy dolgot még azért gyorsan szeretnénk megemlíteni, mielőtt az utolsó témánkra rátérünk a hétvége kiértékeléséből. Olyan dolog történt ezen a hétvégén, ami nagyon-nagyon ritka szokott lenni a McLarennek az életébe. Mindkettő McLaren pontot szerez. Ez egy ritka dolog, mert ugye az, hogy Lando Norris a hátán viszi a csapatot már 2 éve, és rendszeres pontszerző, dobogószerző, azt már mondhatjuk kvázi, hogy megszoktuk. Daniel Ricciardo most ismét pont pontot szerzett a 9. helyen, azért elég szomorú azért ezt így kiemelni, hogy Daniel Ricciardo pontot szerez, ugye fantasztikus, annak ellenére, hogy házon belül viszont még mindig nagyon-nagyon áll az ászló, egy nagyon megbízható forrásból tudom, hogy ő teljesen elszigetelten egy külön házban lakott a csapattól, tehát ő nem is akar minél kevesebbet akar, kimegy a pályára együtt a csapattal, és el akar jönni a pályáról, és nem akar együtt lenni a csapattal, tehát valószínűleg valami olyan feszülés, olyan feszültségek vannak, hogy szerintem Ez alapján Daniel Ricciardónak a napjai nyilván megvannak számlálva, pláne úgy olvasom, hogy most az egyik indikáros McLaren növendék az éppen most teszt lehetőséget kap a héten. Most meg nem mondom, talán azt hiszem a Colton, Herta, azt hiszem, hogy Colton, ha Herta fog lehetőséget kapni, ha rosszul voltam mondani neki a nevét, akkor elnézést kérek szépen. Szóval ez egy dupla pontszerzés a McLarentől, attól a McLarentől, akit idáig azért dicsértünk, mert évről évre konstansan, de mindig följebb és följebb és följebb lépett, és most viszont az elmúlt két éve meg azt látom, hogy mindig konstansan lejjebb és lejjebb és lejjebb lép. És ha Alonsónak nincsenek ezek a folyamatos pekjei itt a 2022-es szezonban, hát ha már azt mondtam, hogy a Mick Schumacher számára a Forma egy más kávéház, hát az Alpine is a McLaren számára egy más kávéház.
Hát így van, igen, igen. Hát ők visszaestek a tavalyi évhez képest mindenképpen. Tehát ugye amikor elindult ez az egész, mondjuk a rettenetből való előre poroszkálás, ugye 2015 után, talán tavaly értek föl abból a szempontból a csúcsra, hogy most ismét lefelé haladnak. Tehát ugye tavaly volt egy kettős győzelmük, most ne feszegessük minden áron, hogy milyen körülmények között, de mégiscsak meglett. Plusz ugye Szocsiban Norris majdnem megnyerte a futamot, tehát ők tényleg lőtávolon belül voltak, és majd, ha nem is bármikor, de jó eséllyel hát a dobogóra mindenképp odaértek, és ezek a körülmények azért az idejében nem állnak föl. Tehát, hogyha az előbb így nagyjából végigvettük, hogy most mi az erős sorrend, hát valóban az a helyzet, hogy a Haas és az Alpine mögött van talán valahol a McLarennek a helye, úgy konstansan, és hát tényleg az, hogy Ricciardónak szegénynek a teljesítménye meg hát a régi önmagához képest, én nem is tudom, hogy ő tud ezzel meg elszámolni, meg élni, hogy ennyire gyenge. Tehát, és ugye a fiatal csapattárs így agyba szűbe veri, tehát még egy ilyen versenyen is, ami viszonylag jól sikerül a számukra, hogy ennyivel le van maradva a Norristól. Amit mondtál egyébként az ő elszigeteltségére, az nagyon érdekes, hogy úgy látszik, ez nem egy egyéni probléma, vagy egy kirívó eset, mert ugye most a Helmut Marko végigvette a Red Bull pilótáit, hogy kiről milyen emlékei vannak, meg mit gondol róluk, és ő például a Checo Pérezre is ezt mondta, hogy egy teljesen külön világban él a csapaton belül, tehát neki van egy elég széles körű slepje, menedzserekkel, meg mindenféle barátokkal, és hogy általában külön szállodában lakik, nem együtt van a Red Bullosokkal, tehát az is egy érdekes viszony, hogy vajon ez hogy alakul ki, vagy miért érzik így egyes pilóták, hogyha ők izolálják magukat, az jó lesz a számukra, de hát ezt ugye tőlük kéne megkérdezni. Hát gondolom a Zak Brown is, hogy a Helmut Marko is azért beszélt erről a pilótájukkal, hogy mi van már, miért utálsz minket, és biztos mondták, hogy de hogy utálunk, hiszen a legjobb haverok vagyunk, mert ugye két hete meg ez volt a lemez, hogy hát sohasem volt ilyen jó a viszony Brown és Ricciardo között, de hát tudjuk, hogy ezek a PR szövegek azért miről szólnak, épp a sebeket hivatottak elrejteni.
Hát figyelj, hogyha neked is Helmut Marko lenne a főnököd, akkor hidd el, hogy te is egy külön szállodába szeretnél lakni tőle. Tehát
az valószínű, hogy nem alsóznak együtt esténként.
Viszont beszéljünk az utolsó témánkról, amiről mindenféleképpen szeretnék beszélni, és mi volt egy harmadik tervezett témánk is, azt eltesszük majd későbbre. A második téma pedig az, hogy volt egy kis apró hírecske, ami annyira nem nagyon kapott nagy sajtóvízhangot, de nekem mégiscsak így feltűnt így a napi híradat között, hogy ugye a versenyzők érdekvédelmi szervezete leült az FIA-val egy kicsikét beszélgetni itt az FIA ténykedéséről, hogy hát, hogy a versenyzőket zavarja a nem következetes ítélkezési rendszer, és hogy olyanokért ítélkeznek, amiért nem biztos, hogy kéne, vagy a korábbiakkal nem kellett volna, amiért meg kéne, azért meg nem, vagy hogyha meg büntet, akkor ezt igen, azt miért nem. Tehát, hogy így volt egy ilyen kvázi, egy ilyen üljünk le és beszélgessünk, hogy miért vagytok ennyire következetlenek című beszélgetés. Nem nagyon tudjuk, hogy mi jött ki, csak azt tudjuk, hogy Sebastian Vettel azért büntették meg, azt hiszem, te mondtad utólag, hogy azt hiszem kapott egy 25 ezer eurós büntetést, de állítólag azt felfüggesztetten, tehát ezt nem
felfüggesztették a VBG-ig.
Ő azért kapott egy büntetést, mert nem megfelelő, tehát hogy hogy mondjam neked, szépen szofisztikáltan. Tehát, hogy rájuk vágta az ajtót, és valószínűleg nem halkan hagyta el az üléstermet, és nem akkor hagyta el, amikor a beszélgetésnek vége lett. Tehát valószínűleg volt ott melegebb éghajlattól kezdve a szülői ágnak az anyai vonala felhozva.
Nem, állítólag nem erről volt szó.
Na, mit tudsz?
Most azóta én ennek egy kicsit utána néztem. Tehát ő valóban távozott. Ugye arról volt szó, hogy a versenyzők és a Forma 1-et irányító versenyigazgatóságnak volt egy ilyen megbeszélése, és a téma, ahogy mondtad, valóban ez volt, hogy egyrészt megint hihetetlenül túl van szabályozva minden, ugyanakkor a szabályokat meg versenyről versenyre máshogy értelmezik, meg egyik pilótára vonatkozik, a másik pilótára nem, egyik helyzetet így látják, másik helyzetet úgy látják, és hogy hát ez így nagyon nincs jól, és ugye hát ahogy szoktuk ezt mondani, ugye mindig van valami rosszabb, amikor szegény Charlie Whiting meghalt, akkor ugye kvázi ilyen automatikus módon a helyettese, a Michael Mazzi lett a versenyigazgató, akit ugye a tavalyi botrányba fulladt Abu Dhabi szezonzáró miatt, aztán rossz nyelvek szerint Toto Wolff hathatós közbenjárására lapátra tettek, és ugye most egy megosztott versenyigazgatóság van, két figura felváltva végzi ezt a feladatot, és hát ez láthatólag vagy nem vált be, vagy ők még gyengébbek, mint az elődjeik voltak, mert nagyon nagy az elégedetlenség velük szemben, már csak az említett dolgok miatt is, de még nyilván van egy pár egyéb dolog is a raktáron. És amikor ezt felhozták, láthatólag ezekkel a kérdésekkel nem tudtak mit kezdeni az illetékesek, és a Vettelnek ott szakadt el a férna, amikor azt látta, hogy próbálnak kibújni a felelősség alól, illetve a kérdésekre nincsen semmilyen konkrét válasz, és ő egyszer csak azt mondta, hogy gyerekek, itt ugyanazokat a köröket futjuk már egy órája, nekem erre nincsen időm, és fogta magát, és kisétált. Tehát nem volt konkrét anyázás, meg melegebb éthajlat, hanem ő egyszerűen ott besokalt, hogy ezt a sok szócséplés most nem fogja tovább hallgatni, és ugye a hivatalosan ő azért is kapta a büntetést, mert hogy a mindenféle regulációkban az le van írva, hogy a pilótáknak milyen üléseken vagy megbeszéléseken kötelező részt venni, és hát ezt ők nem akkor hagyják el az üléstermet, amikor éppen kényükkedük úgy diktálja, hanem amikor majd a ülést vezető XYZ azt mondja, hogy köszönöm szépen, lehet menni haza, és emiatt kapta ezt a 25 eurós büntetést, mondván, hogy itt ugye az autósport csúcsán van, és itt minden embernek valamiféleképpen példát kell mutatni a viselkedésből, a munkaetikából, stb. De hát miután aztán a Vettellel leültek és beszélgettek külön, ezt a 25 ezeres csekket egyelőre nem állították ki a számára, hanem év végéig fölfüggesztették, és hát amennyiben valami hasonló incidensre kerül sor, akkor majd érvényben lép. Nem minthogyha ezt Vettel nagyon megrázná anyagilag, hogy ezt befizesse, ez nyilván egy szimbolikus még akkor is, hogyha nekünk a hajunk szála áll a égnek, hogyha 25 ezer eurós csekket kapnánk a 450 eurós vagy forintos euró árfolyamnál. Tényleg nem erről van szó, ez egy jelzés, hogy hát hiába négyszeres világbajnok valaki, meg mindenféle egyéb erényei vannak, itt ebben az értelemben a Forma 1 is egy munkahely, ahol szabályok vonatkoznak mindenkire, és az meg kell tartani.
Ez mind nagyon szép és jó, de amiért a Vettel fölpattant, hát nincs igaza? Tehát, hogy könyörgöm, és ezt már beszéltük már tavaly is, tavaly előtt is, és ráadásul, hogy mi a büdös francért nem tud konzekvensen szankcionálni az FIA. Bocsánat, hogy, mert most pont egy olyan pályán vagyunk, ráadásul egy Ausztria, csak hogy ugye, ha mindenki emlékszik, 2019-ben az utolsó körben a Verstappen megpróbálta a hármas kanyarban, Rémus kanyarban megelőzni a Leclerc-et, szépen kiterelte, úgyhogy még össze is érte, ki is tolta a bukótéren kívül. Órákat rágódtak rajta a stewardok, hogy akkor most végül is mi legyen a döntés. Nyilván mindenki azt mondta, hogy gyerekeket kitessékelted a pályán kívülre, és ez tudja, hogy büntetés. Hát nyilván megvárták, míg az a 30 ezer holland részek szurkoló elmegy, akire egyébként csúnyákat is mondtak, most meg is elégelték egyébként a szurkolókat, ezt is meg akarják regulázni, de erről majd máskor beszéljünk, erre már nem lesz időnk. Hogy, tehát, hogy ugye akkor tulajdonképpen órákig nem történt semmi, majd hoztak egy döntetés, hogy nem történt semmi, és ezzel kvázi, hogyha mondhatom ezt nagyon pikírten, akkor tulajdonképpen valahol legalizálták azt, hogy akkor jó, rendben van, akkor ki lehet szorítani erőzéskor a másikat. Mert utána sok minden vitás esemény szült, vagy volt, amikor például főleg a tavaly, amikor a Hamilton és a Verstappen között mentek ott az adókapok dolgok, és például pont Brazíliában, amikor már úgy kiterelte védekezés során a Hamiltont, hogy már ő maga is egy teljes autóhosszal bement a bukótérben, na akkor mondták ott először, hogy hát, na jó, akkor ezért most már büntetünk. És akkor utána jöttek a következő versenyek, és akkor arra hivatkozva, ami történt, egyszer adtak büntetést, egyszer nem adtak büntetést. Tehát folyamatosan, tehát és ebbe a Vettelnek abszolút igazat adok, hát gyerekek, csináljátok már azt, légy szíves, hogy akkor, amiből egyszer precedens van, akkor az maradjon, akkor precedens, de akkor az minden pályán precedens, minden évben precedens. És ugye most is, tehát, hogy például ugye itt a pályahatárok betartása és be nem tartása. Valahol betartják a pályahatárokat, hát az is valahol nem. Pont, most úgy osztogatták, hallod, az 5 másodperces büntetéseket?
Hát 40 figyelmeztetést osztottak ki, ami szerintem is nonsense.
Nem tudtam, hát most... nem tudtam követni, hogy most akkor kikapott 5 másodpercet, ki nem, meg mit az F2-be is már 5-5, meg már 10-et, meg mit tudom én, hát mondom, a rosszabb tudja ezt követni, kéne hozni még egy grafikát, hogy akkor egy plusz 5-ös, vagy egy plusz 10-es oda tenni, hogy akkor egyet tudjam követni, hogy akkor mennyit kell visszaszámolni ahhoz, hogy mi ez majd a végleges sorrend. Parancsolj!
Itt szerintem pont azt akarták demonstrálni, ugye az előző napi cirkusz után, hogy már pedig konzekvensek, és mindenki, aki elhagyja a pályát, az megkapja a maga kis büntetését.
Ez oké.
De hát szóval úgy is, szóval van olyan is, hogy hozunk egy szabályt, és akkor az élet ezt felülírja annak a jogosságát, vagy észszerűségét, mert hát itt autóversenyzésről van, szóval nem lehet milliméterekben mérni folyamatosan, hogy akkor most mi a pálya, mi a nem pálya. Ugye Ralf Schumachernek volt egy olyan mondása annak idején, amikor Imolában megelőzte a félmezményt a füvön, hogy a fű az a zöld beton. Tehát, hogy aki tudja használni, és ott nem áll keresztbe, hát akkor lelke rajta. Amíg nincs belőle nagyobb grimbusz, meg nem karambolozik, hát most nem azt mondom, hogy ez feltétlenül ez a jó megoldás, csak hogy ennél sokkal rugalmasabbnak kell lenni, meg ezeknél a versenybaleseteknél is, ugye, hogy most mit minősítünk racing incidentnek.
Hát negyedik kanyar, négyes kanyar. Hát tavaly nem volt, idén meg volt belőle. Hát most ez folyamatosan...
Hát ez olyan, mint amikor, mit tudom én, ugye a szakember szeme nem látja, hogy a toronyugrásnál bebucskázik 3 bukfenttel valaki a vízbe, és akkor az egyik versenyző kap rá rossz pontot, a másik meg megnyeri, miközben majdnem ugyanúgy csinálta a szemmel láthatólag. Ezek ilyen ízlésbeli dolgok is, hogy most mi fér bele egy versenyzőbe. Nyilván, ha kilököm, félig meddig akarattal, vagy végezhettem is volna, ugye vannak ilyen esetek, amik azért eléggé szembeütlőek, vagy égbe kiáltóak, vagy hogy mondjam. Tehát minden egyes kis lökés, hát figyeljenek oda, hát ők autóversenyzők mennek 250-nel, ez a dolguk, és hát régen is mindig voltak karambolok, ütközések, koccanások, ez ugyanúgy része az egész show-nak, mint bármi más, és teljesen lefolytani, lebutítani ilyen szabályokkal, nincs sok értelme.
Na de itt a Michael Mézi távozása után nem lett volna meg a történelmi lehetőség arra, hogy oké, gyerekek, lapozunk, lezártuk a Michael Mézi korszakot, és akkor innentől már pedig akkor következetesség van, és már pedig következetesség van, és nincs következetesség. És látod, eljutunk oda, hogy ugye most már ez a no Mikey no, ez most már lehetne úgy is érteni, hogy szerencsétlen Toto Wolff ugye dühötten sikítozott, hogy nem Mikey ne, hogy akkor ugye ez akkor Abu Dhabiban teljesen más jelentést jelent, tehát most meg már visszasírják, hogy nem Mikey ne, gyere vissza, tehát hogy most már lassan már Michael Mazyt is visszasírják, de komolyan olvastam ilyet is egy megnyilatkozásban.
Mindig van rosszabb.
Hát az, most az mindig tűnik, van.
Hogy ez lehet, hogy az pláne van. Ez a váltott versenyigazgatás, hát most nem találnak egy normális hát, embert, vagy
erről beszélünk.
Akkor lehetne egy harmadik is, hogy minden harmadik versenyen másra, vagy minden. Ugye eleve már, amit sokszor beszéltünk, hogy ugye ez a pilóta delegált, aki ott ül, hogy az is miért nem mindig ugyanaz az egy hát, ember.
Az az öt steward, aki ott van, azt miért lehetne összeválogatni?
Tehát ez annyira egy lutrivá teszi az egészet, hogy ki kicsoda, mennyire felkészül, ha csak tudat alatt is, de kivel, mivel szimpatizál az egész dologgal kapcsolatban. Tehát legalább, hogyha egy öt állandó figura lenne, akkor egy idő után ki lehetne ismerni azt, hogy ezek hogy működnek.
Hát így van.
Akkor ahhoz lehet igazítani. De azt, hogy percenként változik, mint egy időjárás Angliában, hát ez így nem megy.
Így van, ezzel abszolút teljes mértékben egyetértek, viszont amivel nem értek egyet, az, hogy a homokóra az pörög, és hogy ránézek az órára, véget ért a mai műsoridőnk, úgyhogy bár szenvedélyes és jó volt ez a beszélgetés úgy végig, és nagyon-nagyon élveztem, ezért köszönöm szépen neked azt, hogy ránk szántad az idődet és a tudásodat, hogy ismét magvas gondolataiddal nem esítsd ennek a műsornak a színvonalát. Sajnos, hogy el kell, hogy búcsúzzak, és a búcsú mezejére kell, hogy lépjek. Akinek tetszett a mai adás, annak javaslom, hogy azonnal nyomja meg a feliratkozó gombot a Google Podcaston, az iTunes-on, a Deezeren, mi van a Spotify, az Amazon Music, illetőleg a GP Shopnak a honlapján az F1 Podcast menüpontban a feliratkozó gombra rányom, és akkor majd az a következő adásra már azonnal kapja automatikusan értesítőt, hogy ne maradjon le, illetve ezeken a felületeken vissza is lehet hallgatni az előző, meg akár még a korábbi, az elmúlt két év beszélgetésének a teljes anyagát, és akik a Max Rádióban hallgattak minket, azok pedig ugyanilyen remek zenékkel körítve jövő héten, ugyanebben az időben ugyanitt újra hallhatják a Száguldó Cirkuszt. Karesz, neked nagyon szépen köszönöm a mai közreműködést ismét, és kívánok neked mindenből a legjobbat, de a kedves hallgatóknak ebből egy dupla adagot. Szerbusz!
Köszönöm mindenkinek, minden jót! Sziasztok!
Box, 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 box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag, blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!